Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb részében Ladába pattanunk, és keletre indulunk. De hogy miért pont keletre, és miért pont Ladával, azt már Nagy Gábor meséli el nekünk.
Bele is csapunk így a teljes közepébe.
Persze.
Múlt, amikor beszéltünk telefonon, akkor mondtad, hogy Ladát néztél. Mi lett az eredménye?
Hát megvettem.
Megvetted.
Persze, hát ezek mennek hamar, ezek a dolgok.
Hányodik?
Bár nem könnyű, ez most kilóg a sorból, mert ez egy Lada Niva, és az apósomnak vettem karácsonyra.
Karácsonyra?
Hát, oké, karácsony az alkalom, mikor oda fogjuk adni, de alapvetően nagyon sokat segítséget kapunk tőlük így pénzben, családilag, stb. És nagyon érdekes ez, mert egy erdélyi férfitől, egy székelytől nem nagyon hallod azt, hogy ő mire vágyik. Tehát, azért az jó. Neki úgy minden jó, ahogy van. Jó az.
Székely viccek is erről szólnak.
Tehát nagyjából. Szóval ő nem, eleve nem beszélne sokat, de mikor mondanak valamit, akkor se úgy mondják, hogy de vágyok valamire. Jó az, hogy jó az. És elcsíptem múltkor egy ilyet, hogy ott nálunk a környéken mentünk autóval, és ott az egyik ház előtt van egy Lada Niva, hát mondjuk így, hogy kicsit fél térdre ereszkedve. És akkor arra úgy ránézett, és mondta, hogy így de jó lenne nekem egy ilyen. És akkor mondta, hogy be se könyvelni, így mondta, be se könyvelni, hanem csak ő ott a hegyekbe járkálna vele. És akkor megbeszéltem a feleségemmel, hogy hát ilyet nagyon ritkán hallani, hogy ő mire vágyik, és ők azt gondolom, hogy erőn felül segítenek nekünk sok mindenben, ezért egy ilyen vágyat, vagy egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen titkos dolgot így kielégíteni, az jó.
Ez szép. Szép. És akkor te feljavítottad, hogy...
Nem, ez vágyfékez működik, tehát igazából nyilván lehet rá költeni. Nincs ki van a forgalomból, de a műszaki az lejárt rajta, de miután külföldre visszük, ki fogják lukasztani a kis papírjait, és eltűnik a magyar rendszerből, és neki pedig lesz így egy rendszer nélküli ladája, és nyilván...
Be se kerül a rendszerbe.
Be se kerül a rendszerbe, és hát nyilván ott az erdőben a medvék nem fogják kérdezni, hogy honnan jött az autó, úgyhogy ha meggondolom, javítgatni kell rajta valamit, akkor kis utakon átmegy valami. Valakihez megkalapálják, azt megyenek
vele. Ezek olyan autók, nem, hogy egy kalapáccsal és egy nagyjából csavarhúzóval bármit megcsinálsz
pontos,
rajta?
Pontos. Aha, aha. Hát ez volt az, ami ezt az egész, hogy is mondjam, ötletet elindította, vagy az ötlet mellé rögtön egy eszközt adott, hogy hát ez kell. Aha. Bármelyik traktoros segéd megcsinálja 20 perc alatt bármit. És hogyha szerencséd van, vagy mondjuk jó napod van, akkor bemész a boltba, és így az eredeti cirilbetűs alkatrészt, tehát nem utángyártót, nem cik, azt oda szép berakják, és működik.
És működik.
Aha. Persze.
És mióta van ez a, mondhatjuk, ez szerelem a Lada felé? Tehát, hogy...
Nem, a Lada nekem nem költ, tehát vannak Lada klubok, meg magyarországi nagy Lada rendezvények, ezek engem nem érdekelnek. Tehát nekem ez egy abszolút funkcionális eszköz, a létező legjobb.
Így de mégis a Lada, tehát ragasz, hogy visszatérően Lada.
Hát igen, mert keletre kell menni. Vagy aha, hát keletre és ott... megyünk, és ott ez teljesen életszerű, hogy bármi bajod van, akkor azt 5 perc alatt megoldják.
Aha. De mondjuk egy ilyen Dacia-val azért nem próbálkozná.
Az nem olyan elterjedt technika. Tehát ez egy Renault ugye, autó volt annak idején. Nyilván Romániában, Erdélyben az teljesen tök jó, de mondjuk Törökországban még működik, mert ott vannak, de tovább már oké, ezek valamennyire kompatibilisek, mert egyszerűek, mint egy fajék egy mai autóhoz képest, de lehet mondani, hogy ott már egy kicsit praktikusabb az orosz érdekszférában egy orosz autóval menni, vagy szovjet, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani.
Na és honnan jött ez az egész ötlet, hogy ti felpattantok egy autóba, és megindultok kelet felé?
A legelső túra az még egy, nem is tudom, egy bemelegítés volt ehhez az egészhez. Talán az az, ami löketet adott a többihez, mert... 20 évesek voltunk, vagy 22, és én a nagyapámtól örököltem az első ladámat, ami az utolsó új ladák, leszállított új ladák egyike volt, és avval jártam itthon is, és nagyon szerettünk volna egy barátommal elmenni Törökországba. Végülis megfogtuk a ladát, ráakasztottunk egy ilyen kis utánfutót, telraktuk sátorral, paradicsommal, két barátnővel, mindennel, és beindultunk Törökországba. És ez volt az első túra, de itt még nem volt annyira az, hogy most Lada, meg kellett, de imádtuk Törökországot, meg oda akartunk elmenni, és akkor mentünk egy 7000 kilométeres kört. Az volt az első túra. Az az autó hazaért, mondjuk így.
Voltak hogy... gondok?
Nem, azzal nem. De az egy viszonylag új autó. Az egy, tehát egy 4 éves autó.
Meg használtad is azt, tehát hogy úgy...
Igen, az teljesen az enyém volt előtte, a nagyapám, tehát megvigyázott, azzal ott nem volt hiba. Uh-huh. Az haza is ért szépen, hát a barátnők azok elkoptak, de nem hagytuk őket ott, de mire őket? Hazahoztuk, utána elköszöntünk, hogy akkor ez...
Nem bírták a kiképzést?
Azt hiszem, hogy nem, igen, kicsit.
Te túl nomádra sikerült, vagy?
A kelet az mindig egy picit ilyen. Még ha nem is, oké, van Isztambulban is 5 csillagos szálloda meg minden, de ha az ember onnan már tovább megy, meg külön keresi ezeket a szituációkat, már pedig mi kerestük, akkor ott azért vannak, hogy is mondjam, komfortzónán kívüli dolgok, és akkor a lányok ezt nem mindig tudják.
Mik voltak, emlékszel?
Nem olyan bonyolult dolog, csak mikor tudom, van egy hosszú nap, és akkor megérkezünk a kempingbe, mert akkor még találtunk egy párat, mostanában már nem nagyon van sajnos, akkor ugye sátorállítás, kipakolás, ott akkor feladatok vannak. De hogyha nekik az az első dolog, hogy nekik most azonnal így zuhanyozni kell, és akkor akkor az úgy nem működik jól. Lehet így is, meg persze jó, csak ha ott mi így izzadva, mert persze 50 fok van még mindig, sátrat kell, kaját kell csinálni, stb. Tehát itt létfenntartás van, mondjuk így, akkor ne az legyen már az első. Persze el fog menni fürdeni, meg stb. De az ilyen apróságok, nem hogy mondjam, életbe vágó, és nem volt szemkaparás miatt, vagy egy hangos szó se, csak úgy, tehát a végére kialakult, hogy hát mi nem ezt keressük. Aha. Vagy nem
így. Meg bennetek is, hogy akkor legközelebb nem csajokkal jövünk, hanem...
Érdekes, ez nem volt soha többé, mert avval a barátom a mai napig nagyon jó kapcsolatom van, sőt, rendszeresen járunk pipázni meg a Szerályba, a török étterembe, tehát azóta.
Török vonalakkal
igen,
megmarad.
Igen, nyomjuk tovább. Azóta így együtt nem utaztunk. Tehát ez egy ilyen furcsa pillanat volt az életünkben, azóta közösen többet nem utaztunk. Minden más csinálunk, de utazni nem utazunk. Úgyhogy akikkel mostanában járok, azok jellemzően fiúk. Igen. Vagy hát, hogy is mondjam, lányokat inkább nem.
Értem. Na és akkor hazatértetek erről a túráról, és akkor ez már akkor megtetszett, és mondtad,
ez hogy... Ez nagyon jó volt. Nyilvánvalóan egy igazi utazóhoz képest, aki akár lakóautóval épít egy lakóautót, vagy beleül egy kézbe, és elindul arra, és azt mondja, hogy majd jövök onnan egy másfél év múlva, ahhoz képest azért mi, úgy mondjam, makettek vagyunk, tehát nem hasonlítanám magunkat nagy utazókhoz, de talán ezzel a szisztémával, vagy rendszerrel, aki találtam egy olyan metódust, egy olyan módot, ahogy ez a jut is marad is elv alapján, el is tudunk menni, egy kicsit mindig messzebbre, de haza is érünk, mert munka van, mert gyerek van, mert nem tudjuk azt megtenni, vagy az, talán azok az idők, nem tudom, 20 évesen még az ember elmegy fél évre, vagy egy évre, vagy nem tudom, de aztán később már nehezebb. És akkor a terv az volt, vagy az a nagy ötlet, hogy akkor mindig 2 hét. Az úgy mindenkinek belefér a társaságból.
A koncepció maradt az, hogy autóval és igen. Ladával?
Igen.
Ez a megmaradt. Tehát,
hát muszáj, mert jó. Nézek, mondta az öcsém is most mondja, hogy hát nézegette az autókat, és hát tök jó kocsik vannak, 500 000 forintért így meg úgy. De hát most mit csinálsz egy injektoros autóval, nem tudom, Mongólia külsőn? Tehát magad alatt vágod egy picit a fát. Nyilván ez az autó rohad, nyilván nem lesz rajta műszaki amíg elhagyod az országot, nyilván van vele egy csomó zűr.
Leviszitek mondjuk tréleren a határig, és akkor...
Nem, hát hajnali 3 óra a kocsiba, 6-kor röszkén vagy, és utána már senki...
Kertek alatt végig?
Nem, természetesen. Ja. Senkit nem érdekel egy hajnalba egy lada. És akkor megállsz röszkénél, buf, kicsekkolsz, onnantól meg senkit nem érdekel, hogy most mi van, hol a műszaki az autón, vagy ez egyébként az egyik nagyon sarkalatos, vagy nem is tudom, ilyen ikonikus, de sarkalatos pontja minden túrának, vagy egy ilyen nagyon fontos tényezője, a hatóságokkal való viszony. Legyen az akár rendőrség, vagy akár a határátlépés, az mindig egy óriás kaland. Tehát az ott azt nem lehet megúszni. Tehát ott mindig történik valami olyan, hogy csak az ember így fogja a fejét, hogy ez nem történhet meg.
Mi ugrik be most, hogy mik voltak?
Hát a legrosszabb, mondjuk az időtényezőt tekintve, az a mongol határátlépés volt, az orosz-mongol, ott 9 órát sikerült állnunk úgy, hogy 20 autó volt előttünk.
Uh-huh. Mindenki darabokra szedtek.
Full analóg a rendszer, kézzel töltögetnek mindent, minden egyes csomagot át kell tolni egy ilyen reptéri átvilágításon. Tehát képzeld el azt, hogy benn vagy egy autóba, 3 ember, egyébként ott pont csak 2-en voltunk, de lényeg az, hogy többen voltak, jött egy, nem tudom, 10 fős lengyel, vagy 15 fős lengyel motoros banda, minden csomagot le a motorról, mindent egyenként áttolni, nekünk is az összes csomagot kiszedni a kocsiból, a sátrat mindent egyenként áttolni a röntgen gépen, meg stb. Olyan lett, megbolondultunk, 9 óra volt a határátlépés.
És ezt szeretik csinálni? Vagy szivatják az embert? Vagy...
Pont leszarják. Vagy... Ez a dolguk, ott vannak, aha, más nincs mit csinálni, kész, végre hajtanak.
Végül is ők úgyis meg, hogy mennyi időt vannak ott, tehát persze, mit csinálnak közben. Azt...
Ezt nem mérik hatékonyságra, aha, vagy nem lesz hónap dolgozója, senki, ha gyorsabban csinálja. Kicsit kávézgatnak, cigizgetnek, hát most mi van?
És az ilyen helyeken az ilyen kis kenőpénz és hasonlók, hogy így átsusszanjatok, meg gyorsabban menjen a dolog, az így...
Abszolút, persze, aha, alap. Ott pont nem volt, de egyébként az majdnem az összes többi igen.
Mert... És akkor érzed, hogy azért tart hosszú ideig a dolog, hogy már akkor kéne valamit adni?
Nem, akkor... ezt úgy általában mondják hamar. Aha. Ahol hosszú ideig tartott, ott inkább azért volt hosszú ideig, mert gyanúsak vagyunk, vagy legalábbis nem illeszkedünk a határátlépők, nem tudom, halmazába, akik itt szoktak átlépni, ott megjelenik négy magyar gyerek egy olyan rendszámmal, amit még nem látott ott senki, nem passzolunk a képbe, és akkor szétszednek minket. Nem tudom, mikor volt az Oroszországban a világbajnokság? 4 éve, gondolom pont.
Na, ezzel megfogtam.
18-ba. Na, például mentünk abban az évben Budapest Asztana, most már Nur-Szultán, de akkor Asztana, és akkor az orosz kazak határon, ha jól emlékszem, ugye rengeteg foci drukker ment ki az orosz meccsekre, gondolom hasonló setup-al, vagy kevésbé, mint mi, de mi mondtuk, hogy hát mi nem foci drukkerek vagyunk, pont leszarjuk a focit, viszont mennénk kempingezni, és hát mi, hova, kemping, mit, hogy, tehát ez nem életszerű ott, hogy ott kempingezni megy bárki is bárhova, úgyhogy gyakorlatilag az autóról a kárpitokat is letépkedték, tudod, ahogy fölnyitod a Ladának a motorház tetejét, ott van az a kerek légszűrű a tetén, igen, abból is. Kis csavar, 10-es csavarokat kell, nekünk kellett szerszámot találni hozzá.
Te szedsz szét,
ugye? Szedsz szét, persze. Aha. Két első ajtóról, meg az egyik hátsóról gyakorlatilag le kellett tépkednünk a kárpitot. Ugye vannak azok a kis műanyag patentok, amivel vissza lehetne rakni, de az ott eltörik soha többet. Úgy kellett visszaragaszgatnunk őket, mert be akartak nézni, hogy nem elhozzunk, csempészünk, akármi. Úgyhogy ott gyanúsak voltunk, és akkor ott egy jó 3-4 órát szórakoztak velünk. Plusz volt egy srác velünk.
De várjál, hogyha foci drukker vagy, akkor mehetsz egyébként.
Igen, egyébként gondolkodtunk, azt mondtuk volna, hogy megyünk.
Hozol egy sálat,
meccsre, igen, és megy, akkor azt mondják, hogy menjetek. De a kempingezés az nem illett a programba, vagy a szokásaikba. Aztán ez a kettő volt a határátlépés, meg volt egy nagyon vad, amikor az mondjuk így, hogy az első Fekete-tenger körtúrára jöttünk már visszafelé, és Ukrajnából mentünk Romániába, és ott, hát mondjuk így nem tudtuk, hogy van egy ilyen nem, félig nem létező ország, ez a Nyesztermenti köztársaság, nagyon remek hely, és ott voltak olyan határátlépések, amikor nem is tudtunk, hogy ott van határ, hogy ott bárki kérhet bármit is, a térképen nem, mert nyilvánvalóan egy régi analóg kartográfia térképen ez ott nem vesz fel értéket, nincs jelölve, és akkor ott megálltak ilyen, mint voltak ilyen konténerek, ott volt egy lámpa, egy ember ült székbe, és akkor itt világított lámpa, vagy most meg kell állni. Se zászló, se semmi, csak állj meg. És akkor ott nyilvánvalóan addig ment a piszkálódás, amíg egy 20 eurót nem raktunk, vagy 20 dollárt az útlevélbe, és akkor lett rögtön boldogság, és tovább engedtek. Miután ellopták a elemlámpánkat.
Ja, kellett a következő, hogy...
Valószínűleg igen, mert nagyon mérgesek voltunk, meg fáradtak, mert ez már ugye eleve beléptünk ebbe a Nyesztermenti köztársaságba, és azt se tudtuk, hogy belépünk, és ott is nem tudom... A barátom, akivel voltam, energia italos dobozokat gyűjtött.
Tehát, tudom, útközben.
Hát úgy mindenhol ő ezt csinálta, hogy hobbiból gyűjtött az energia, tehát a Red Bull-a, stb. Ő a... Ja, hogy ezt nem. És tényleg. És
ugye
tényleg,
ugye látod, hogy...
Szóval, hogy a Red Bull meg az összes ilyen doboz, és hát minél keletebbre mész, annál vadabb dolgok vannak.
Amin
energiaital
van.
Néven, igen. Tehát például az egyik kedvencünk a Billy Boy, amin gyakorlatilag egy pénisz van rajzolva, és adnak hozzá egy kotont is. És ezt az egészet így össze
koton.
Van. Igen, össze van celluxozva, és ezt így árulják a hűtőszekrényben. Szóval gyűjtötte ezeket az energiaitalokat, és ezek hátul voltak a csomagtartóban. És akkor a vámos ekkora ilyen tányérsapkája volt, egy igazi klasszikus, gondolom az összes orosz adta neki a Szovjetunió végébe. Ekkora, és akkor ott ment a kocsi körül, és mondta, hogy hú, azok, és addig ízeltek, míg 3-at el nem kértek belőle. Tehát energiaitalt kértek el tőlünk, vagy, és akkor vigyétek.
Hát addig persze, úgyis ők nyernek a végén.
Igen, és akkor beléptünk, nem volt pénzünk, azt értettük, hogy hol vagyunk, ez teljes káosz ez a Nyesztermenti köztársaság, és akkor már a kilépésnél jött ez a konténer, lámpa, és amúgy sötét volt, egy darab ilyen kandelláber világított szinte semmit, az autó járt, és jött az ember, így na, akkor most mi van? És mondtuk, hogy hát mennénk tovább arra. És akkor ő megkérdezte, hogy de mink van, meg mink nincs, meg világít, meg valami, és mondtuk, hogy hát nézzen körül az autóba. És akkor elkezdett nézelődni, ízét, és mondta, hogy nincs lámpánk. Valami mutatta, hogy lámpa. Mondom, volt, de hát nem mondtuk neki, én nem adom a kezébe. Hát nincs. De az addig-addig turkált a kesztyűtartóba, míg talált egyet. És akkor körbeállt a kocsit, vizsgált, nézte a kemping cuccokat, nézett mindent.
Keresett valami jobbat.
És akkor jó, oké, mehetünk, még be kellett mennünk, papír kitölt, 10 euró bele a útlevélbe, valami vagy dollár, vagy 20, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és akkor végre elengedtek minket. És akkor mentünk még nem tudom, 20-30-50 kilométert, elfáradtunk valahol végleg, és akkor álljunk meg, aludjunk. És akkor nyúltunk a kesztyűtartóba a lámpáért. Na hát az már nem az volt az már nem volt itt.
Mi a koncepciótok, hogy mi a célja az utazásatoknak? Van egy előre kitalált útvonal, egy új célország, kilométereket róni, kipróbálni az autót?
A cél a menés, és hát mondjuk azt, hogy ezt rugalmasan kell kezelni, mert amikor az ember csak így nézi a térképet, hogy fú, onnan elmegyek oda, onnan meg oda, akkor főleg minél keletebbre mész, akkor az nem úgy van. Tehát például amikor utána kell olvasni, de amikor az nem úgy van, hogy te Törökországból ott átmész azon a határon Örményországba. Hát az egy betonfal, ott agyon lőnek egyből. Ugye az ismert dolgok miatt, úgyhogy onnan nem mész át, ott be kell menni Grúziába, és akkor Grúziából kell átmenni Örményország, meg stb. És akkor ez gyakorlatilag az első túra 2012-ben volt, ha jól emlékszem, azóta annyi háború, meg annyi szar lett ott a környéken, akár csak a grúz-orosz háború, akár most ugye az orosz-ukrán háború, akár korábban a szír válság, ami gyakorlatilag mai napig tart, amiben az oroszok meg mindenki belekotnyeleskedik ott a környéken, úgyhogy ezt rugalmasan kell kezelni, ezt az útvonaltervezést. De a cél az, hogy menjünk előre, és hát mit mondjak, ez ilyen lakossági világjárás, hogy minden évben van két hetünk, és menjünk tovább. A nagy ötlete mögött az, mondjuk ezt így szerényen, a nagy ötletem. Az első túrán körbe mentünk a Fekete-tengeren, az az autó haza is ért, itt volt ez az ominózus Nyesztermenti, vagy Nyepermenti, azt sem tudom, hogy hívják, de mindegy.
Ez az átkelés.
És a második túrán gyakorlatilag megint leindultunk Isztambul felé, de akkor nem a Földközi-tenger oldalon mentünk végig, hanem nem a Fekete-tenger oldalon, hanem a Földközi-tenger felüli oldalon mentünk végig, egész a szír határig, de az akkor is egy ilyen kicsit zűrös volt, és akkor ott mentünk fel a Vantó mellett egészen a grúz határig, onnan át Grúziába, le kicsit Jerevánba, egy napra gyakorlatilag, hogy oda is kapjunk egy pecsétet, meg onnan is nézzük, ott is nézzünk egy kicsit körül, és aztán mentünk fel a Kutaisibe, és akkor ott eladtuk az autót, mondjuk így, egy autókereskedőnek, fölöttünk a vizergépre, és a rendszámmal, és hazalepültünk.
Ez így könnyen megy eladni? Kapnak az alkalmon, vagy?
Mondjuk így, hogy én egy pillanatig nem gondolkodtam ezen, hogy ez könnyű lesz, vagy nehéz, azt tudtam, hogy meg kell csinálni, és volt rá 3 óránk. Tehát, hát megérkeztünk, nem tudom, vasárnap 10-kor Kutaisibe, és este 6-kor ment a gép, és akkor volt egy autó, amitől meg kell szabadulni. És akkor addig mentünk, amíg nem találtunk egy autókereskedőt, ő megnézte, azt mondta, hogy ad érte, nem tudom, 300 dollárt, vagy valami ilyesmi.
Tökéletes.
Igen, hát a kempingszéket sajnáltam, mert azok ott maradtak ilyen formán, mert azt ugye nem tudtuk a gépre föltenni, egy darab hátizsákkal fölöttünk a gépre, és tyú haza. Uh-huh. És másnap küldte a képet telefonon az ember, aki egyébként a WhatsAppon, vagy talán valamelyik fórumon mai napig ott van, hogy ő így kontaktom. Másnap küldte a képet, hogy csavarjaira bontották az autót, alkatrésznek, vasnak, nem tudom minek, de az megszűnt létezni az autó.
És hány ilyen ladát exportáltál eddig?
Hát a másodikat, mondjuk így, mert ugye ez a második túra volt, és a harmadikra, ez volt a bizonyos Budapest, mert akkor visszaértünk a másodikkal, nem az első autóval, a harmadiktól egy kicsit zűrös, de lényeg az, hogy megint vettem egy piros kombit, és akkor azzal az volt a terv, hogy elindulunk Budapestről, és elmegyünk Asztanába. Ezt teljesítettük is, ez volt az ominózus óriás hattyú a csomagtartón.
Egy hatalmas felújható gumihattyú.
Igen, igen.
Miért?
Semmi, mentem előtte valamelyik nagy bevásárlóközpontba, és kitaláltam, hogy ez milyen vicces, megvettem, és akkor az volt a mondott, vagy ilyen poénra vett célja a túrának, hogy akkor vízre tesszük a hattyút valahol. Aha. És vízre is tettük. Csak utána megmaradt, és nem akartuk tönkretenni, úgyhogy vízt fölraktuk a kocsi tetejére, és ebben oda hoztunk föl alá ott almat, vagy mi az Igen, Asztanában, Nur-Szultánban.
Tetszett a helyeknek?
Nem nagyon, mert ugye ez ilyen szivárványos, és ebből ők rögtön belelátták a szivárványos hátsó gondolatot, és hát többen köpködtek, mint nem.
Igen.
Hát persze, ott izé dudáltak, meg mutogattak, meg izé, és ráadásul mi is alátettünk egy kicsit a düzügynek, mert volt egyforma pólónk, amin ugyan, ahol rajta van a Lada, a tetején ezzel a kis szivárványos cuccal. És akkor négy fiú ül egy piros Ladában, full szivárványos minden, azért azt nehéz megmagyarázni azt Asztanában.
Még hogyha beraksz egy Britney könny- Spears számot is mellé, akkor...
Na, nagyjából pont azzal még tudtuk volna a pontot feltenni az íre, igen. És akkor végül is addig mentünk, amíg nem találtunk valami háznál valami gyerek sereget, megálltunk, és gyakorlatilag odaadtuk nekik ajándékba. Azok roppant módon örültek, nekik ugráltak rajta, nagyjából gondolom 6 perc volt kis durrant, de a hattyú odaért. És akkor ott van, és az ötletem, hogy visszakanyarodjak az előző gondolatmenetre, vagy a kérdésedre, az az, hogy nem kell hazahozni az autót. Tehát couchsurfingem, elkezdtem embereket felhajtani, vagy raktam fel egy hirdetést, hogy keresek hosszú távú parkolási lehetőséget Asztanában. És akkor erre jelentkezett egy, mondjuk úgy, hogy utólag kevésbé szimpatikus fiatalember, de hát ilyen zűrös volt, vagy nem szimpatikus, mégis nem mondom, hogy nem volt szimpatikus, de zűrös volt.
Segítséget tudott adni, tehát hogy elparkolta
hát olyannyira, hogy volt egy fedett parkolója, és azt tudotta az autónak $50 havonta.
Az nem rossz.
Végül is nekünk olcsóbb, mint visszakocsikázni, meg megint, meg szóval teljesen
jó. De akkor ez egy jó autó volt, tehát hogy ezt nem akartátok feladni.
Hát egyik se jó, de ez működött.
De ez működött.
Ez működött, igen.
Mondjuk ez egy nagy ötlet, hogy tényleg az első részt, az első szakaszt, amit már nagyon jól ismertek, és már többször
megjártátok. Nem, hogy csak ezt, hanem az összeset. Tehát a következő, ugye legközelebb ide repültünk Asztanába.
És akkor már innen indultunk.
És innen indultunk.
Na, ez egy nagy ötlet.
És hát ez az autószegény, ez Irkutszban akadt el a háború. Meg először a Covid, aztán pedig a háború miatt. Most már nem tudunk oda menni. Ugyanis az történt, hogy ezt a Peti barátommal csináltuk, hogy megérkeztünk oda. Hát az volt az űrös a sráccal, hogy ugye Kazasztánba utalni $50 minden hónapban az nem egy egyszerű ügymenet. Ilyen TransferWise, meg Western Union, meg ilyen utalva, mert neki nincs olyan bankszámlája, és a többi, tehát ezt mindig külön-külön utalgatni kell. Néha csúsztam egy napot, néha nem ért oda, néha úgy küldtem, hogy akkor tőle levontak még $5, és akkor őtől teljesen kikészült, és többször fenyegetett azzal, hogy jó, ha holnapig nem, vagy ha most nem, vagy ha nem,
eladja
akkor
a kocsit.
Kirakja a hóra, és kész, ennyi volt. De végül is megoldottuk, végül is vigyázott rá, végül is kijött értünk a repülőtérre, mikor mentünk az autóért. Akkor tudtam meg, hogy ő DJ, és írt nekem egy techno számot. És ezt a reptértől, amíg elmentünk a kocsiért, berakta. És akkor így tudod, őt előlült, meg így hátul ízést sopánkodtuk, azt se tudtuk, mi van, és ment ez a duz, de ez az igazi búcska, az a macskai háttérzene az.
Igen.
És akkor közben meg a nevemet kántálta valaki, hogy Gábor, welcome, Gábor, welcome, és ez ment a technóba. Tehát, hogy ő írt nekem egy számot.
És nem, képest, nem értem, miért nem jó fej ez a csávó.
Na mindegy, hát ilyen zűrös vagy, ilyen mert állandóan veszekedtünk, hogy ő kirakja a kocsit, hogy ő nem csinálja tovább, meg se pedig tényleg csak arról volt, hogy akkor még Svájcban éltem, és onnan Kazasztánba küldje $50 minden hónapban, így, tehát nem könnyű. Na de, jött értünk, és akkor mi ott beültünk az autóba, és elindultunk Oroszországon keresztül, Mongólián keresztül vissza Oroszországba. Tehát le az orosz határig, Mongólia, ott egy nagy kör, és akkor vissza a Bajkál-tó mellett Irkutszkban volt a megállás, és ott szintén találtam valakit a couchsurfingen, aki vállalta, hogy vigyáz az autóra legalább egy évig. Még mondjuk megint odaérkezünk, és akkor onnan folytatjuk a tripet tovább. Csak hát ez idő alatt több dolog is történt. Az egyik az, hogy ráeszméltünk, hogy Oroszország bármilyen nagy, meg amúgy ez az Irkutszki rész gyönyörű, és ott főleg a déli része, ahol a hegyek vannak, és Kínával határos, stb., ott nagyon izgalmas dolgok vannak, és ez nagyon szép. De minél keletebbre mész, ott már nincs semmi, csak lapos és nyírfa erdők. Tehát azonra nincs miért tovább menni. Ráadásul Oroszországban egy évet tartózkodhatsz csak idegen rendszámos autóval, utána be kell vámoltatnod az autót.
Tényleg.
Igen. Aha. És be kell vámoltatnod az autót, és akkor orosz rendszámot kap, és akkor ott ülsz egy magyar Ladába orosz rendszámmal, és azt sem tudod hány óra. Tehát ez egyáltalán nem volt jó. És akkor itt találtuk ki azt, hogy lemegyünk Mongóliába, kilépünk Oroszországból, és visszalépünk, és akkor nyerünk megint egy évet. Nem volt rossz a terv egészen addig, amíg nem jött először a Covid, tehát le volt zárva, nem lehetett utazni, nem lehetett csinálni semmit.
És azért az 50 dollárokat elkérték.
Ez egy másik kérdés volt, mert ugye ez nem ugyanaz a srác, ez egy Irkutszban volt, Irkutszban találtam egy srácot couchsurfingen, aki jelentkezett, hogy vigyázna az autóra. Úriember mondjára, a pénzről nem nagyon beszéltünk, én gondoltam, hogy majd dobok valami összeget, és neki ez így jó lesz. De az autó az utolsó nap, vagy utolsó előtti nap, az azt mondta, hogy ja, lerobbant, és hát meg kellett oldani, mert állandóan elfogy belőle a víz, szétrepett a hűtője. És találtunk egy nagyon lelkes srácot, egy tök jó műhelyjel, nyilvánvalóan nekik ez rutin munka, de hát mit tudom én, mondjuk így szerdán ment a gép, ez meg kedd este volt, és hát autó meg sehol, az alumínium hegesztő már nem dolgozik, és nem állt össze az ügy. Úgyhogy azt a srácot lemondtam a couchsurfingen, ennek a szerelőnek meg azt mondtam, hogy itt van 200 dollár, javítsd meg a kocsit, majd jövünk. Igen. És ez neki így tetszett is egy darabig, meg kommunikáltunk, meg mondjuk így, hogy barátkoztunk.
Csak azt nem gondolta, hogy ez mondjuk egy év múlva lesz, vagy mondjuk...
Hát nem egy, hanem három most már. Ja. Tehát, hogy két évig, amíg a Covid-nak a hullámai tartottak, addig Oroszországot gyakorlatilag lezárták, nem lehetett turistaként beutazni. Most meg egy éve van ez a háború, most meg már egyáltalán nem lehet, úgyhogy ő írt rám egy fél évvel ezelőtt, hogy most már útban van a kocsi, és vigyem, és mondom, hogy hát én vinném, de nem lehet. És akkor az elején még próbálkoztam vele, mert egyébként barátkoztunk, tehát ő küldött a gyerekéről, én is küldtem neki, és most született, és akkor így mi van veled, hogy tehát mégis egy másik világ, ők így érdeklődnek. Meg engem is érdekelt, persze. És próbáltuk a jó kapcsolatot tartani, de akkor mondta, hogy vigyem az autót, és mondom, hát mennék én, de nem tudom. Hozza le nekem a mongó határa, mondtam neki. Azt mondta, hogy azt nem viszi, hogy nem, mert messze van, mert mondom, kifizetek mindent, csak hozza le, nem hozza le. Akkor hozza le a kazak, az se lehet, mert oda se tudok repülni. Tehát gyakorlatilag nem, ő azt mondta, hogy nem csinál semmit, én meg nem tudok oda menni. És akkor mondta, hogy fizessek 700 dollárt a parkolásért. Vagy, hát azért az nem így működik. Ha lehozza nekem a kocsit, én örömmel kifizetek mindent, mert akkor van mire meg, stb. És akkor ezen egy kicsit így összevesztünk, meg hát ilyen bizalmatlanság volt, én most nem fizetek így akárkinek Oroszországban 700 dollár csak azért, hogy állítólag megtörténjen valami.
Lehet, hogy az autó,
az is lehet. Sőt, mert ő már meg akarta venni többször ez a srác, ugye látván, hogy nem tudok érte menni, mondta, hogy ilyen drift gépet építene belőle a Bajkátóra, és ez milyen jó lenne. Hát ugye oroszok ebbe kreatívak, láttunk már sok YouTube videót. De sajnos ez a dolog ilyen formán a Covid és a háború miatt elakadt, az autót én úgymond elengedtem, azóta nem beszéltem vele, nem tudom, mit csinálni, hát nem tudok érte menni.
Uh-huh. Hát lehet, hogy még egy nap viszont látjátok egymást.
Nem, ezt én így lezártnak tekintem, de már vettem egy másikat.
De és akkor megvan az új.
Igen, vettem még egyet. Egy pápa melletti úriembertől, aki nagyon szerette, vigyázott rá, de ennek is kicsit lejárt a műszaki, nem volt fék, és akkor egy kicsit ezt most megcsinálgattuk.
Te értesz hozzá egyébként?
Dehogy is nem. Hát.
Nulla? Tehát mondjuk útközben mentek, és majd mindjárt beszéljünk ilyen műszaki dolgokról, hogy ezek hogy mennek. Ha van bármi műszaki gond, akkor te mondjuk mennyit értesz hozzá, hogy...
Hát kinyitom, megnézem, hol füstöl, tehát de egyébként ilyen... sose vagyok egyedül, hanem mindig vagyunk hárman, négyen, nyilván összedobjuk, amink van tudásba, és ez nyilvánvalóan nem sok, mert nem autószerelők vagyunk, de ha mondjuk látunk egy vízcsövet, ami reped, és ott jön ki
akkor
a víz,
akkor az
de előbb-utóbb mindig van valami helyi ember, egy traktoros, egy bárki, de hát ott ezt mindenki magának csinálja. Tehát, hogyha bárkit megállt az út szélén, tolja a biciklit, akkor azt mondja, hát ott van a baj, és kész. És akkor elmegyünk valakivel, valahova, szerzünk alkatrészt, visszajövünk, megoldjuk, és megyünk tovább. Uh-huh. Úgyhogy ez így.
Orosszal hogy álltok?
Hát ugye én sajnos már az évjárat vagyok, akinek még kellett egy évig vagy másfélig ezt tanulni.
Vagy mondjuk szerencse, hogy kellett?
Alapszavak mennek, de egyébként semmit.
Tehát akkor ez ilyen mutogatás inkább, hogy most segíts nekünk.
De hát ők nyitottak, meg segíteni akarnak, tehát kommunikáció, aki akar, az megérti. Látja, fő van nyitva az autó, füstöl, víz alatt állt, akkor...
Meg biznisz, úgyhogy...
Ja, igen, többiknek. De van, aki csak... Tényleg azért ritka vendég, meg ritka madár arra egy, mondjuk így, hát onnan nézve mi nagyon nyugodt vagyunk. Most itt ebben a pozi helyzetben én nem gondolom, de onnan nézve mi nagyon nyugatiak vagyunk, és akkor érdeklődnek, beszélgetnek, kérdeznek, hogy
mi fánterem
az élet erre felé meg.
Csapat hogy jön össze? egyre többet mész, egyre több barátod akar jönni? Ez így néz ki?
Hát az úgy van, hogy mindig, akinek amikor mesélek ezekről a sztorikról, kalandokról, akkor persze mindig lelkes mindenki, de...
És amikor indulni kéne, akkor...
Indulni kéne. Egyrészt, amikor indulni kéne, akkor elkopnak, meg elfogynak. Másrészt azért azt is lehet mondani, hogy két hétre összezárni magad valakivel, aki nem bejáratott, úgy értem, hogy nem ismered, vagy nem tuti, az nem okos. Pláne tényleg lehetnek olyan helyzetek, mint amit meséltem, a Mongóliába kitört a kocsi kereke.
Amikor majd mindjárt el is mesélsz.
Mindenképpen. Amikor egy kicsit így kell az, hogy ez csapatként működjön. Tehát nem idegenek vagyunk, hanem félszavakból is, meg akkor gyere, menjél, te csináld, ezek ilyen bizalmi kérdések, vagy ilyen, nem is tudom, viselkedés minták, amikre szükség van, hogyha egy ilyen kitett helyen vagyunk, ahol egymásra, magunkra számíthatunk csak, és a adott esetben a túra sikere, vagy egy halom pénz áll, mert mit tudom én, ha nem onnan kell repülni, meg nem oda, meg a kocsi itt marad, meg stb., akkor az fáj.
Egy korábbi évadban itt a podcastban már volt egy olyan történet, Varga Zsolt, ő Trabanttal csinál hasonló dolgokat, okay. Neki a Trabanta minden, és ő keres utitársakat, és ő azt csinálja, hogy aki jelentkezik, ővel elmegy egy ilyen 24 órásra. Aha. Megnézi, hogy szimpatikusak vagyunk-e, kibírjuk-e egymást együtt aludni, és hogyha megy az, akkor azt mondja, hogy jó, akkor mehetünk hosszabb időre is. Tehát ilyen van egy ilyen
én elmondhatom, casting. Hogy nagyon szerencsés vagyok, mert körül vagyok véve hülyékkel, úgyhogy mindig találok. Mindig van ez a 3-4 ember, aki egyrészt magától is jön, másrészt meg tudok belőlük szemezgetni, hogy gyertek.
Na és hogy jön ki az majd összezárva, együtt élve, abból nincsen probléma, vagy így?
Nem, ez egy bejáratott csapat. Mi együtt sokat utaztunk, együtt snowboardozunk, együtt biciklizünk, együtt. Tehát ez egy mondjuk úgy, hogy jól bejáratott csapat, és akkor ez a 3-4 ember, ez mindig találkozik egy ilyen két hétre. Hát nyilván egyre nehezebb, mert meg munka, mert gyerek, meg stb., de azért igyekszünk, hogy kiadja.
A couchsurfingen te csak ezeket keresed, ahogy ki parkolja el az autót, vagy azért így helyiekkel találkozni, ott aludni náluk?
Csak az autó.
Csak az
nem.
Autó.
Aha. Nem, hát mi mondjuk így, hogy nomádba megyünk, megállunk valahol, és jó az idő, és tetszik a kemping, akkor vadkempingezünk, hát ott ez senkit nem érdekel. Ha pedig mondjuk rossz az idő, vagy nagyon fáradtak vagyunk, vagy mondjuk a túra első egy-két napján, ami inkább csak arról szól, hogy tényleg menni, hogy eljussunk jó messzire, ahol már van mit nézni, meg van miért lassítani, ott beszoktunk vállalni ilyen szállásokat. Hát mondjuk ilyen csótány, ilyen-olyan munkásszállás, meg útszéli motel, meg mindenféle ilyen göcsör dolog, ami...
Nem is értem, hogy csajok miért nem mennek
vele. Igen. Igen. Úgyhogy nem, couchsurfing az tényleg csak azért, hogy az autóra vigyázzon.
És mit néztek közben? Mi az, ami felkelti nektek az érdeklődéseket, hogy na itt álljunk meg egyet, és nézzük meg. Mondjuk egy régi Lenin szobor.
Hát a szociálnak van romantikája, és akkor elhagyott épületek, elhagyott üzemek, benzinkutak, az mindenképpen a lista csúcsán van, de hát természetesen, hogyha van valami szép kilátás, hegy, valami elhagyott klassz bánya, jó fotótéma, vagy homokdűnéket találtunk valahol a kazah sztyeppe közepén, amit be akartunk fotózni. Hát van, full random. Anyád, jó, menjünk oda, jó lesz. És akkor oda megyünk.
Aha. Na meséld el ezt a mongol történetet.
Hát itt annyi, az történt, hogy kitört az autó kereke.
Hol jártok?
Nem az úton, hanem az út mellett. Egy szintén analóg régi kartográfia térképen jelölt hőforrást keresünk egy tónak a partján. Táblák, turizmus.
Teljesen offline-ba csináljátok? Tehát, hogy direkt?
Én mindig. Ennek van egy romantikája, és meg van ennek, hogy is mondjam, hogy ez ilyen szabály, hogyha ha tudod, hova mész, akkor tök jó egy GPS. De ha nem tudod, akkor fölösleges. Tehát akkor nézed a térképet, menjünk arra. Aha. Mert hát azt tudod a GPS-ben, mint ahogy ide is jöttem, beütöttem 84 álbum, kész, itt vagyok. De hogyha csak úgy, na, menjünk arra, azt majd lesz valami, akkor a GPS az nem segít. Akkor egy jó térkép kell, amit így kinyitsz a kocsi elején, és akkor látod nagyjából a dolgot. És akkor itt lehet találni olyan hőforrásokat, amik vagy nem ott vannak, vagy nem léteznek, vagy már nem léteznek, vagy soha nem is volt, nem tudjuk, de mi nagyon elkezdtük keresni. Hát olyan, hogy út Mongóliába azért az erős túlzás, az ösvények vagy csapásokról is letérve, mindenféle, nem tudom, dimbes-dombos, köves-sziklás viszonyok, és hát a gömcsuklód azt mondta, hogy ő köszöni szépen, de eddig jött, és hát kitört a kereke.
Ez melyik lada volt?
Ez a piros, ami Irkutszban maradt végül, amit most vesztettünk el, szegényt.
Van egyébként nevük, vagy így semmi? A piros.
Piros. Hát a rendszám szokta őket megkülönböztetni, most is piros lett. Ennek R a rendszáma, nagyon szép. Szóval kitört az autó kereke, ez valami este felé már, nagyon gyorsan ránk is sütétedett, és hát pánikban nem estünk, de azért egy-két vodka kellett a nagy ijegységre. És hát elment vele egy napunk, hogy kérjünk segítséget, gyakorlatilag attól...
Ez a totál semmi közepe.
Nagyjából pont. Hát se térerő, se semmi, de se ember, se turizmus, sem.
Kajátok van?
Hát a kocsi persze. Az mit tudom, mindig be van pakolva.
Konzerv, ilyenek.
Lehet mondani, zacskós leves, ezek a klasszikus dolgok. Nyilván valamikor lehet veszünk friss kaját, bár Mongóliában ez se könnyű, mert ott mindenki magának megtermel mindent, és a boltba alig lehet kapni valamit. Uh-huh. Nyilván vodkát azt. Nem érdek módon, meg cukorkát a gyerekeknek és üdítőket, de olyan, hogy vaj, nincs. Olyan, hogy sajt, nincs. Egyszerűen nincs rá szükség, mert ott mindenki megcsinálja, meg köpüli magának a kis jurt a sarkába, és akkor kész. Tehát boltba ilyet nehéz venni. De lényeg az, hogy mindig van nálunk egy pár napra való, szóval nem, ilyen, így nem jövünk zavarba. Végül azt az embert hívtuk föl, hogy tudott angolul is, akinél előző este aludt.
Honnan volt térerő? Várjál. Azt mondtad, nincs térerő.
Hát egy olyan negyed óra gyalog járásra föl kellett menni a dombon.
Tudtad?
Negyed
óra 20 perc. Ez ilyen tipp, hogy kicsit dombos,
nem, ott és akkor... le az útról.
Ja, ott
értünk le az útról, oda vissza kellett gyalogolni, negyed óra 20 perc volt a gyalogút, és akkor ott tudtunk fogni valami térerő. Uh-huh. És akkor onnan tudtunk telefonálni vissza ennek az embernek. És gyakorlatilag tőle kértünk segítséget, hogy mondtuk, hogy itt vagyunk a nem tudjuk hol, vagy hát nagyjából belőttük neki, hogy merre lehetünk, és az autónak történt, ami történt, ezt ugye angolul lada, gömcsukló, kitört, tehát ez nem volt ez egy egyszerű ügy. És akkor letettük a telefont, ő mondta, hogy körülnéz. És akkor nem tudom, mi addig megállítottuk ott.
Megint elővettétek a vodkát.
Azt mindenképpen, meg egyébként elő se kell venni, mert annyi vodkás üveg van a sivatagban, meg ott a kövek között, hogy hát térdig járnak. Tehát, mikor látsz ilyen képeket a, nem tudom, meggooglizod Mongóliát, tök szép, de gyakorlatilag az nem fedi a valóságot, térdig jár a vodkás üvegbe a sivatag kellős közepén. Ezek annyit isznak, hogy az felfoghatatlan.
És van benne vodka?
Nem, csak akkor dobáltuk. Tehát ilyen az volt a játék, hogy dobáltuk. Nyilván mi is vodkázgattunk, ez nem kérdés, de tele van vodkás üvege a sivatagban, és azokat dobáltuk, ilyen célból.
Hogy most játszottunk egy nap.
Hát megveszi a boltba, beleül a jobb kormányos japán Priusba, és issza útközben, és kidobja utána. De ez pont úgy van, ahogy elmondom. Tehát ott ülnek a japán export Priusokba, amit a jurtán levő napelemről töltenek, és akkor bemennek a városba, megvásárolják a SES-t, és hazafelé összerakják magukat teljesen, és dobálják az üvegeket. Hát volt, ugye, amíg dobáltuk az üvegeket mi is, úgy értem, hogy kavicsa, meg tápdobálás, meg elfoglaltuk magunkat, mert nem volt mit csinálni, addig mi is megállítottunk arra járó mongolokat, hogy segítsenek már meg, hogy hát ott van valami ötletük, stb. De hát volt olyan, kinyitott az ajtót, és kiesett az ember a székből. Tehát egyszerűen nem a kormányt, ha nem fogta, akkor kidőlt az autóból. Teljesen kész.
Utak úgy sincsenek, kinek mennének neki.
Se rendőr, se út, semmi, baj nem nagyon történhet.
Sík az egész.
Ennyi. Úgyhogy ott próbálgattunk még másik segítséget is kérni, hogy több vasunk is legyen a tűzbe, de hát abban nyilván van, nem lett semmi. Mi ott célba dobósat játszottunk egész nap, és
a
nap...
Ti próbáltatok megjavítani, vagy ez opció?
Persze,
volt?
Még akkor, amikor megtörtént, aha, hogy akkor a Peti az lelkes szaki, és akkor rögtön aláfeküdt, és eljátszottuk, hogy mi most Dakaron vagyunk, és gyerünk időre, meg kell csinálni. Egyébként ment le a nap, tehát tényleg volt benne egy ilyen kicsi. De természetesen egy spanifer, meg néhány nem tudom milyen egyéb, nem, mivel próbáltuk ott ezt egymás összetartani, ezt az alkatrészt, az az első, hát jó, próba, bum, egy méteren belül szétesett megint, tehát láttuk azt, hogy ez nekem nem fog menni. És akkor a másnap elment azzal, hogy várunk, és akkor délután...
És benyikon megy az, hogy te hív vissza, hívjuk föl megint, vagy...
Nem, hát
úgy
volt, hogy reggel fölmentünk, ugye a térerőhöz, meglátogattuk a térerőt, beszéltünk, és akkor mondtuk, hogy mondta ő, hogy délután szóljunk neki vissza. Akkor mi ugye elfoglaltuk magunkat a dolgainkkal, és akkor délután visszatelefonáltunk, hogy akkor mi van. És akkor már jó hírek jöttek, miszerint, hogy találtak egy autót, egy darab ladát ott Ölgyiben, aminek a tulajdonosa éppen Ulánbátorban van, akit ők fölhívtak, és megkérdezték, hogy kiszedhetik-e belőle ezt a gömbfejet az ő autójából. Neki most úgyse kell, hiszen nincs ott. Az ember azt mondta, hogy igen, úgyhogy ők elmentek ahhoz az autóhoz, kiszedték az alkatrészt, majd egy ilyen kis Hát mint a, nem is tudom, hogy ez a videójátékban szokott lenni, ez a csőszerelő, tudod? Ah, kis, kis ember, ízni, sapkával, hoztak
ki dobozát. Mi ez a kertészgatyában?
Pont, talán narancsárga színű is volt, vagy nem tudom, már emlékszem, de nagyon jellegzetes volt.
Super Mario sapka a fején, igen.
Úgyhogy kiszerelték abból az autóból az alkatrészt, beültek egy Land Cruiserbe, egy nagy Toyota Land Cruiserbe, és 8 órán keresztül jöttek utánunk azért, hogy nekünk ezt a alkatrészt megcsináljuk.
Ők ezt komolyan gondolták.
Igen, hát ő...
És azt is mondhatta volna, hogy nem tud segíteni.
Pont.
És miért segített szerinted? És ilyen pénzről beszélgetett.
Valószínűleg érezte egy picit, vagy hát nyilván tudta, hogy Mongólia közepén egy törött kerekű autóval.
Tehát, hogy kiszolgáltatottak vagytok, és igen, hogy valószínűleg igen. Nincs nagyon más.
Igen, úgyhogy 8 órát jöttek utánunk, és akkor kiszállt a kis csőszerelő, fölemelte a kocsit, kicserélt az alkatrész, kerék alá, és másfél órát kész volt az autó, és mehetünk tovább. Uh-huh. Pénzről nem, úriemberek voltunk, nem beszéltünk pénzről, de a végén mondta, hogy oké, ott voltunk, gyakorlatilag bármennyi pénzt kifizetünk, tehát mi nyilván nem feszegettük ezt, hogy mennyi, hát majd mondanak valamit, aztán majd kénytelen kellett.
Gondolkodtatok, hogy na a tipp, hogy szerinted mit tenni, 500 nem. Dollár alatt van, fölött nem, van, megy,
nem.
Semmi
tök. Nem, de mikor mondták, hogy 247, akkor kirögtük.
247 dollár, az egész package, transport.
Oda-vissza 8 óra úttal, csőszerelővel, alkatrészsel, mindennel. Fel nem foghatom, hogy ez hogy jött ki, de végül is megtörtént estére, tehát végül is 24 órát voltunk blokkolva, este 8-kor elindultunk vissza az útra, vissza a másik útra, és akkor ott találtunk egy olyan Hurut hotelt, hogy nagyon durva volt.
Mi ez a Hurut hotel?
Hát a Hurut az nem szép, így aztán igen. A hotel se volt szóval. Hát az a hotel, amiben nem mersz ráfeküdni az ágyra, tehát fölhozod a hálózsákot, hogy nehogy hozzáérod bármihez, mert nem tudom, mit kapsz, vagy mi lesz veled. Szóval az nagyon durva volt. De olyan a hotel, hogy nincs benne folyó víz. Tehát induljunk ki ebből.
Akkor végül is értem, hogy miért nem mosnak abba a hotelbe.
Tehát mikor mondtuk neki, hogy sika fog, és mondta, hogy aha, ott kinn a vödör az udvarom.
És onnan volt a víz ott?
Hát húztak fel a kútba, vagy nem tudom. Úgyhogy ez egy ilyen hotel volt, de akkor az egy 24 óra után már eléggé fáradtak
voltunk. De nem volt más? Vagy ez direkt így még így hát, meg akartátok még az íta?
Nem, hát
vagy nem, a pontot az
így. Sem más, meg akkor más 10 volt, elég fáradtak is voltunk, meg kivoltunk ettől az egész szituációt, úgyhogy jó volt egy ágy, meg egy vízszintes valami. Még akkor is, ha kint kellett fogadni, megpisilni is természetesen az udvaron, mert bent az nem volt megoldható.
Ők egyébként, ez még visszatérve, hogy ez a srác, ez ennyire segítőkéz volt, meg egy kicsit megmentett titeket. Hogyha, mi van, ha ő nincs?
Nem tudom. Hát akkor még próbálkozunk egy pár részeggel. Igen, és ha nincs megoldás, akkor elengedjük az autót, kiszedjük a hátizsákunkat, ami aztán... ugye azért, és elköszönünk egymástól, és akkor elbaktatunk az útig, az úton stoppolunk, az úttól elvisznek a városig, a városból indul a busz Ulánbátorból keresünk egy repülőt, és hazajövünk.
És ott Lada ennyire nem volt, hogy nehéz volt Ladát találni?
Vagy? Hát igen, mert itt az ötletem, az, hogy Ladával menni keletre, ez egy kicsit megbicsaklott, mert...
Mert hogy ide Prius kellett volna.
Igen, mert Mongólia túllépett a Ladán, és annyi jobbkormányos autót hoznak be Japánból, főleg Priusokat, amiket tök jól lehet tölteni napelemmel, hogy a Ladák azok így kikoptak a rendszerből. Tehát nincs.
És melyik országban van a legtöbb Lada, ahol viszont tényleg csúri van Ladákkal? Az melyik rész? Az a... Oroszország,
Grúzia is rengeteg van, meg Örményországban is.
Uh-huh. És ott vannak ilyen ladacsodák is, vagy inkább ezek a régi lepukkantak? A
régi lepukkantak, nem tuningolgatják, nem nagyon kevés van, aki szívét lelkét adja vele, mint néhányan itthon. Jellemzően át vannak alakítva gázosra, és mennek vele boldogan 0 forintért fenntartható olcsó autó.
Aha. És más még ilyen műszaki kalandotok, amit esetleg ti megjavítottatok?
Hát rengeteg volt. Hát akárhányszor elindultunk, mindig van valami. Tehát olyan problémákba ütköztünk, hogy most már a 13-colos kerék az nem menő, és most már 14-es kell, és amikor van egy durdefekted, akkor nem akarsz új gumit venni, akkor mész turkálni, hogy nincs egy használt ilyen-olyan valahol, de ugye egyforma méret kéne a difizár meg a kerekek, tehát hogy egy tenger ugyanakkorák legyenek. Ezt nem volt könnyű. Tehát nagyon sok gumist, meg bontót, vagy nem is tudom, ilyen autószervizt meg kellett végigmenni.
De nem lenne egyszerűbb, hogyha akkor kisebb, hogy hívják ott, felnivel mennétek, és akkor nincs ilyen gond?
De nem lehetett már kapni hozzá.
Ja, mert nem gumit. Lehet.
Tehát gumi sem volt hozzá. Tehát 14-es most már a standard.
Ja, hogy nem nektek standard, hanem úgy egyébként ott.
Ott már átléptek a 13-on, most már 14, és nagyon sokat szívtunk vele, mire találtunk megfelelőt. De Isztambul előtt mész az autópályán, és ilyen benzinszag, mi ez? Fú, álljunk meg, megállsz, és így ömlik hátul valahonnan a benzin a kocsiból. Fú, hát ez nem nagyon jó. Akkor gyerünk. És akkor a következő benzinkútnál van az a klasszikus ilyen kulcsjel, hogy itt szervíz. Hát ez pompás, ott megállunk rögtön, és meg előkerítünk egy csávot, aki nem tudom, 10 óra fekszik hátul egy ilyen pricsen, papucsba, minden néznék kiből, de nem azt, hogy autószerelő, de hát mondjuk neki, hogy merhaba, itt a probléma.
Ez mit jelent? Várjál, mit jelent ez?
Te merhaba az a ilyen üdvözlés, ilyen meló, szia, vagy valami ilyesmi. És akkor így kérdezi, hogy na de mi a baj? És mondjuk, hogy hát benzin, izé, és akkor mi? Ez olyan rutin volt, ja, benzin, és azonnal rágyújtott. Tehát, hogy azonnal rágyújtott, hogy ja, értem, aha. És akkor így mi szépen lassan elkezdtünk így hátra menni az autót, hogy ebben nem szeretnénk részt venni. Ugyanis hát ő akkor fogta a cigit, rágyújtott, akkor így aláfeküdt a kocsinak.
És ott még folyik a benzin?
Hát akkor? Ott csöpök szépen. Aha. Igen, igen. De akkor ott nézte, hogy aha, ja. És akkor aztán volt egy idő, míg nem hamuzott le, és akkor ott volt az a hamu, ott lógott így.
És így mindenki.
És akkor még így szépen arra szóltuk hátrafelé, hogy itt akármi lesz, lehet, hogy busszal megyünk innen, de innen el kell menni. De megoldotta. Tehát, hogy kicsit lehamuzott, a vödörbe leszívta a benzint, keresett valami alkatrészt, valami traktor, vagy buszból, vagy nem tudom, oda heftölte, mondta, hogy mehetünk, jó lesz, és nem tudom, 13 000 forintnyi lírát fizettünk, vagy valami ilyesmit, és már másfél óra, és mentünk tovább.
Helyiekkel ilyen kapcsolat, hogy valahol összebarátkoztok, látják, hogy messziről jött idegen, behívnak a házukba, ilyenek vannak?
Sokszor, de mondjuk kettő emlékezetesebb van. Az egyik az, amikor a mongol-orosz határra úgy érkeztünk meg, hogy vasárnap reggel. És hát ők hétvégén nem dolgoznak. Tehát a határ zárva van. Ezt persze nem tudtuk, úgyhogy nyilvánvalóan itt is buktunk egy napot, de hát ha már ott vagyunk, akkor a közeli motel-hotelban, ami egyébként elég jó volt, főleg ilyen melósoknak, kamionsofőröknek, stb. Ilyesmik laknak ott, és akkor ott megszálltunk. És hát mi csináljunk egész nap? Hát csak elmegyünk egy-egy sétálni, kirándulni, van egy egész napunk. Gondolja ezt egy európai ember, hogy ott elmegyünk a határvidéken mi sétálgatni, de ez ott nem nagyon úgy megy, mert egyébként, ha egy kicsit utána googlistunk volna, akkor megtudtuk volna, hogy 30 kilométeres körzetben levegőt se szabad venni a határnak, nemhogy sétálgatni akárhogy, de mi ott kinéztük azt a dombtetőt, oda fölmegyünk, körülnézünk.
Ez pont ilyen kémkedős történet, hogy
igen, igen, és adásul narancsárga, meg piros kabátban.
Aha.
Igen, és akkor mentünk fölfelé, ránk jött valami nagy zivatar, és akkor el is döntöttük, hogy ez nem fog benni, visszafordulunk, és láttuk ott a távolban, hogy jönnek valami teherautók. Na, jönnek értünk, majd visszavisznek, viccelődtünk, és tényleg jöttek értünk. Leugráltak, gépfegyver, kik vagyunk, útlevél, bármi, persze oroszul, mi meg ott néztünk, hogy hát most akkor mi van. Lényeg az, hogy begyűjtöttek minket, elvették a papírjainkat, és egy ilyen, hát jól emlékszem, 4,5 órás kihallgatás lett a dologból. Bevittek minket a laktanyába, ahol külön-külön ki lettünk hallgatva, hogy mit csinálunk itt, nem-e vagyunk kémek, nem-e vagyunk bármik.
Egyezik-e a sztori?
Nem.
Vagy igen, nem volt ilyen? Hogy...
A kérdések se voltak ugyanazok.
Ja,
például az egyik kihallgatás végén a Petitől megkérdezték, hogy szerintünk ki nyerte a második világháborút. Ez volt egy tolmácsunk, aki angolul fordított, és akkor ott ilyen kérdések. Tehát ott ennyire el vannak veszve így a térben, meg az orosz propagandában, hogy fogalmuk nincs semmiről, és akkor kicsit update-elni kellett őket. Tehát ez is a kihallgatás része volt.
Aha.
És az nagyon vicces volt, hogy amíg az egyiket kihallgatták, addig a másik kint ült.
Mert hogy ugye az, hogy ők hogyan interpretálják az, hogy mi történt a világháborúban,
igen,
az teljesen, tehát hogy őnekik egy teljesen saját sztoriuk van
erről. Persze. Mint jelenleg itthon is.
Igen.
Egy párhuzamos valóság van ott szépen kiépítve, és akkor ők ezt erre kíváncsiak voltak, hogy mi mit tudunk, meg akkor ezt mi hogy látjuk.
Aha.
Ennek nyilvánvalóan semmi köze nincs ahhoz, hogy mi sétáltunk a határon, de ha már ott voltunk, akkor megkérdeztek. És akkor amíg az egyiket kihallgatták, addig a másik kint ült egy ilyen váróban, ahol az orosz kis katonák nagyon érdeklődve beszélgettek velünk, és valami zenetévé ment, ahol épp Rammstein és Avril Lavigne zenélt, és akkor elképesztő volt látni, hogy ők vettek az automatából nekünk csokit, hogy biztos, jaj, fáztunk, meg jaj, tessék csoki, és mondta, hogy hát Avril Lavigne, hát az a kedvenc, hát ez milyen jó, meg a Rammstein. És akkor kis katonákkal ott beszélgettünk, meg lelkesedtünk együtt, mert ők még nem láttak ilyet, mint mi se nagyon, mint ők, és akkor amíg a másik kihallgatás, addig ez ment, hogy ott a barátkoztunk a srácokkal.
Akkor inkább ez ilyen poén és kalandos volt, mint vagy volt olyan pontja, ahol azt úgy éreztétek, hogy ez ilyen
inkább
komoly
csak
dolog.
Az időhúzás volt ez fájdalmas, mert meg is lettünk büntetve, tehát kaptuk egy csekket, amiért vissza kellett mennünk a legközelebbi városba, befizetni a postán. Én nem akartam, de a Peti nagyon kötött az ebet a karóhoz, hogy menjünk, mert hogy ezt majd biztos tudják a határa, hogy mi nem fizettük be meg.
Mindegy. Inkább az, hogy visszajössz később, és hát ha arra jársz, és akkor én inkább ettől tartottam volna.
Hogy, attól én nem tartottam, hogy oda még egyszer megyek.
Ilyen
nem volt tervben, hogy oda még egyszer megyünk. Meg hát ott annyira analóg minden, tehát az, hogy ott észrevegyék, hogy én a bankba befizettem egy pénzt, és az feldobjon egy kis ablakot egy számítógépen, hogy hó, ők mehetnek, az egészen biztosan.
Nekem ez volt a koncepció, én ezért biztosan nem megyek vissza Botswanába már többet.
Szerintem egészen biztos, hogy nem, de Peti erősködött, befizettük, és nem tudom, szerintem valami 15 ezer forintnyi rubel lehetett a tétel, mert hogy megsértettük a szabályokat, stb. Inkább idegesítő volt, hogy 6 órát ott fárasztottak minket, vagy 4-et, vagy valami nagyon sokat, és a legrosszabb, hogy miután vége lett az egésznek, bementünk a szállásra, kidőltünk, mert eléggé ki voltunk az események miatt, még lejöttek ránk a helyi rendőrök, mert hallották, hogy volt itt egy kis incidens, ők is berángattak minket egy konténer.
Ők is bevittek?
Igen, ők is bevittek minket egy ilyen konténer, rendőr, konténer, az volt az őrs, egy konténer, abba ültünk, kihallgattak minket még egyszer, egy ilyen félbolond, nem tudom, félig angolul tudó valaki volt a tolmács. És akkor ott is egy 2,5 óra még elment ezzel, hogy mindent ugyanúgy elmondani, mi történt, miért történt, mit képzelünk mi, hogy mi ki ellen kémkedünk, hogy történhetett ez az egész meg, és akkor gyakorlatilag még 2 órán keresztül vagy 2,5 ott el voltunk, és onnan is kaptunk egy büntetést. Az már jóval kisebb tétel volt, de ők is úgy érezték, hogy ez még nekünk jár.
Aha. De és csak azért, mert mondjuk van ott egy kis fontoskodó kapitány, aki hogy játszotta az eszét, vagy mondjuk
leadták? Inkább ez is biztos benne volt, de az is, hogy annyira kirívó az eset, hogy nehogy az legyen, hogy ők nem reagálták ezt.
Aha.
Mondjuk.
Be legyenek biztosítva.
Úgyhogy itt például tudtunk így a helyiekkel beszélgetni, meg így óhatatlanul is kontaktusba kerültünk, és akkor viccesek voltak ezek a kis katonák ott a világ végén, fogalmuk nincs semmiről, egy 15 éves Avril Lavigne számról pörögnek, és nekem vesz Mars csokit. Hát mi van veled? Tehát ilyen teljesen...
Még csak a selfie kelled volna még, hogy ez egy gyere csináljunk.
Nagyjából pont, de nem is, el is vették a telefonjainkat, megnézték, hogy milyen képeket csináltuk, kitörölték, mert ugye tök szép ilyen határvidék volt, ilyen
ki is töröltek
puszta, sok mindent kitöröltek belőle, nem mindegy szerencsére, de aha. A fotógépet vették el, arról mindent letöröltek, de a telefonon megmaradt, azt hiszem.
Ugye ezen a vidéken, mert ugye említetted a vodkázást, meg hogy mennyire isznak, hogy ők ilyen mindenféle ivóversenyben, sok ilyen sztorit hallottam, hogy megjelenik a külföldi, akkor na, akkor ígyunk velük, és nézzük meg, hogy ki tud jobban, ki bírja jobban.
Hát, ha az embernek van egy kis esze, akkor ezt kerüli.
De soha nem futottatok bele ilyenbe?
De, belefutottunk, de azért ezt úgy kerülni kell, vagy illik, mert ebből nem nagyon lehet jó kijönni. Tehát nyilvánvalóan nem fogjuk bírni, és aztán, hogy mekkora mínusz kerekedik a végén, azt meg jobb nem csinálni. Úgyhogy Grúziában kerültünk be egyszer egy teljesen ártalmatlan szituáció, egy étterembe akartunk csak beülni enni, de ott egy ilyen, mikor hallották, hogy honnan jöttünk, meg hogy külföldiek, meg turisták, meg húha, akkor szétnyílt egy ilyen privát ajtó, ahol ott bent ment a nagy tütükézés, és akkor oda behívtak minket, és akkor hát vicces volt az elején, meg hogy milyen jó felség, meg beszélgettünk, meg elmondtuk, mondtuk hát kézzel-lábbal Budapest, meg Asztana, meg vagy akkor az Grúzia volt, még Isztambul, stb. Ez úgy nekik is egy ilyen érdekesség volt, rögcsöltünk, de aztán nem, el kellett menekülni. Tehát volt egy pillanat, amikor fújjam, kimegyek pisilni oda, akkor gyertek ti is utána, és itt mentünk, mert még adták volna, még ígyunk egyet, még, és mondtuk, hogy ezt nem lehet bírni, úgyhogy elmenekültünk.
Az megvolt, hogy a helyi szervekkel kapcsolatba kerülni.
A szervek az egyrészt ugye mindig a határátlépés, az egy tortúra, meg egyrészt vicces, főleg az elején, utána már kicsit fárasztó, mikor jó, már megint szedjük le a kárpitot, már megint kicsit túljátszik.
Ez visszatérő dolog, ez a persze.
Meg hát a rendőrök is gyakorlatilag, ha kell, ha nem megállítanak, mert látják, hogy nyugati autó, és akkor nyugati autónál van dollár, meg euró, és akkor ott egyértelmű, hogy addig mennek, amíg nem ugrik be egy 10-20 dolláros ki a útlevélbe, és akkor visszaadják a papírokat, és mehetünk boldogan. Uh-huh. Úgyhogy ez mindig benne van, de olyan is volt például, hogy nagyon lelkiismeretesen a rendőr beültetett a parancsnoki UAZ-ba, amiben ők szakértettek ott Kazaksztánba, Almati külső, épp hogy elhagytuk a várost, és mutogatta a benzinórát, hogy hát nincs benzin, adjak már neki pénzt. Tehát, hogy így feküdt a benzinóra, mert hogy izé, és hát értsem meg, hogy neki kell most 30 dollár, mert nézze már meg, hogy hát nem nincs benzin az autóban.
És így ülj is be a kocsiba, és nézd meg.
Hát úgy ültem be, hogy beültem a kormányhoz, én ültem a jobb egybe, és volt hátul a tiszt, aki feküdt egy ilyen baldahínos ágyszerűségen, tehát a hátsó ágy, ez egy hátsó ülés, az ágynak volt megcsinálva, ő ugye kispárnáján feküdt, és beültetett a másik mellé, és akkor így mondták, hogy hát ez itt 50 dollár lesz, és mondom, hát micsoda. De hát ez itt 50, és hát de mondom, nekünk nincs 50 dollárunk, értsék már meg, hát ezt a játékot mindig el kell játszani.
És akkor alkudott.
És mondta, hogy akkor 30, de legalább legyen már 30. De mondom, hát 30-unk sincs, hát nincs pénzünk, kártya, meg mindes, de nézzem már meg, hogy nincs üzemanyag. És akkor mindent bepróbált. Azt hiszem, hogy 20-an kiegyeztünk, és eljöttünk. Tehát ez mindig ilyen. Van egy barátom, ő azt mondja, hogy aki nem szereti az igazságtalanságot, az nem menjen keletre.
Aha.
Tehát ez...
Viszont, hogyha megjelenik az ölthasú, akkor lehozzák neked, tényleg, mint a viccbe, hogy kihozzák a mauzóleumból a Lenin.
Aha, hát leginkább engednek az utadra, mert akkor neki megvan a mai napja, te meg mehetsz boldogan tovább. Ez mindig így van. Tehát tényleg mész az úton, és már ha látják, hogy nyugati a rendszám, akármiért leszednek, és akkor utána nem...
És ilyenen nem gondolkodtatok, hogy csak azért, hogy megkönnyítsétek a saját életeteket, hogy szereztek valami helyi rendszámot, és...
Azért az nagyon sok zűrt tud csinálni, hogyha...
Vagy mondjuk kinti autót venni. Tehát, hogy ha sok Lada van, akkor mondjuk egy olyan projekt, hogy akkor mondjuk
Oroszországban lesz egy kocsi. Az az időtényező miatt nem jó. Tehát, hogy leszállsz valahol, nem ismered a viszonyokat. Ugye most itt megveszel egy autót, azért pár hetet foglalkozunk vele. Nem mondom, hogy nagyon, de azért egy kicsit igen. Most ha ott veszel egy random autót, ami egy hét, két nap múlva összedől, akkor az nem jó. Illetve hát nem ismered a viszonyokat. Hogy, kitől, mi, milyen hivatal, milyen, hogy kerül a nevedre, külföldi állampolgár, stb. Ez zűrös. Aha. És akkor arról mi nem beszéltünk, hogy van egy akármilyen rendszámot, fölragod a te autódra, mi van, ha történik egy baleset. És oda rendőr jön, és akkor az meg elkezdi játszani, hogy akkor biztosító, melyik, honnan, ki, miért van ilyen rendszám, hol a víz, ott azért bele lehet futni.
Mondjuk, amikor te adod el, akkor leginkább kilóra adod el, nem pedig papírostól, meg mindenestől.
Hát amikor ott eladtuk, akkor az annyi volt, hogy leszettem a rendszám, mondtam, itt a vas, kész.
Aha. Olyan, hogy valaki a csapatból így nagyon kikészül, és azt mondja, hogy elege van ebből az egészből, és így nem, ilyen van.
Ne.
Hogy, tehát mindenki tudja, hogy mire készül, mindenki halál nyugodt.
Persze, hát röhögünk végig. Meg mi is vodkázunk, és akkor ezt fölvesszük a színusz görbét, ugyanazt, ami ott körülötted van. Tehát ez teljesen
jó. Uh-huh. Jó az ottani vodka, vagy? Vagy ez csak a...
Vannak igen. Nagyon jók. De hát ott is van alsópolcos, meg felső.
Aha.
Ugyanúgy, mint itt, meg mint bármiből, és nyilván az egyiktől megvakulsz, a másik meg finom. Hát az ár az fontos tényező. Amiket én nagyon... hogy mondjam, ilyen különleges, hogy Grúzia után gyakorlatilag, mikor bemész Magyarországon egy ABC-be, akkor kulahűtő, ásványvízhűtő, stb. Ott a vodkahűtő az első. És nem ekkora, hanem háromszor ekkora. Tehát mint amit a húsos pult szokott lenni egy vidéki ABC-t, képzelj el, hogy ott van a túró Rudi, meg a nem tudom, Sonka, tele. Behűtve szépen, irányba rakva, hogy neked már csak oda kell menni, és hát ott ez ilyen, nem tudom, életfilozófia, vagy életvíz, az ott nagyon megy.
És a helyi ilyen dolgokat mennyire kóstoljátok meg? Mondtad, hogy leginkább viszitek magatokkal a cuccot, te kijártok mondjuk egy piacra, és akkor
a piacot látunk, az ott azonnal stop.
Aha.
Az ott azonnal stop, és akkor vásárolunk is, főleg sajtokat, húsokat, amiket így meglátunk, meg kívánunk, vagy ilyesmi. De a piac az mindig egy olyan pontja a túrának, hogy a piac megállt. Ott mindig történik valami, ott mindig vannak izgalmas emberek, izgalmas termékek, cuccok, kütyük, minden. Hát az piac az azonnal parkoló.
Ne közben eszedbe jutnak egy ilyen sztori?
Az aztán van egy nagyon beszédes nevű város, az a neve egy Orál. És ott irányba kerültünk mi is, beesett a kuplunk. Meg elfogyott a féktárcsa. Tehát, hogy ez a kettő
egyszerre.
Igen, hát jött az a kemény kaparó hang, tipikus jele, hogy nincs fékbetét, és hát beesett a kuplunk, tehát nincs többé váltás. És akkor félrehúzottunk, hogy na most ebből mi lesz. De civilizáció volt, tehát egy városnak a közepén voltunk, úgyhogy akkor mindenki két csapatra oszlottunk, és elkezdtünk segítséget keresni. Én mentem be, azt hiszem, valamelyik sráccal egy utazási irodába, feltételezve, hogy beszélnek valami emberi nyelvet is, nem csak az orosz. És ez meg is oldódott. tudtak nekünk segítséget hozni, előkerült valami unokatestvér, báty, hú, valami rokon, aki majd elvontat minket valami szervízbe. Hát jó. Odaállt elénk, vontatott, és áthúzott a város másik végén egy szervízbe. Ami egy klasszikus vidéki, mondom, traktortól kezdve busz, teherautó, bármilyen szervíz, és volt ott két ilyen, hát mondjuk így kazimódó formájú fickó, egyik balra sántított, másik jobbra, fél arcuk leszakadva, ilyen, hát kaptak már sorstól meg az élettől, ilyen szerencsétlenek voltak, de ott ők dolgoztak. Nagyon vicces volt, behúzták az autót, fizettünk valami apró pénzt az embernek, aki tök rendes volt, és elhúzott minket oda, és akkor a kazimódók itt nézték, hogy most mi van. És megmutattam a kuplungot, megmutattam, hogy hát a fékkel is, fölemelték az autót, mentek egy kört, igen, és akkor elkezdtek írni egy cettit. És akkor adta nekem, hogy na, ezeket az alkatrészeket hozzam, és minden jó lesz. Mondom, hát na, hogy, honnan, kitől, mennyiért, mi van? Mondta, hogy ne aggódjak egy percig se, telefonálnak. Telefon, megjött egy zöldséges mercivel egy orosz, hogy elvisz minket a szaküzletbe. És akkor beültünk mind a négyen a kocsiba, és elmentünk a boltba, ahol mutattam a cetlit az embernek. Az meg így vette le szépen a gyári alkatrészeket a polcról, minden, amit kell. Fizettünk, be a kocsiba, vissza a mercivel. Mercisnek is adtunk egy kis pénzt, és akkor mondták a csávok, hogy nagyjából egy két óra múlva minden jó lesz. Jó. Mi addig ott sétálgattunk a környéken, egy jó lepattant ilyen szociál város, teljesen nincs mit nézni, nincs mit csinálni. Nagy széles utak, mindenhol alkoholboltok, meg kis trafikok, meg kis élelmiszerüzletek, sehol semmi. Egyik ilyenbe bementünk, eszünk egy fagyit, nyár volt meleg, fagyi. És megvettük a fagyit, kimentünk a bolt elé, és ott lézengtünk, nem csináltunk semmit, néztük az embereket, kocsikat rögtünk. És akkor egyszer csak megjött a boltosnak az egy nő, a férje, aki egy kazas srác volt, és szóba elegyedett velünk, mit csinálunk, honnan jövünk, stb. És akkor elmondtuk a történetünket, mondtuk, hogy a Quasimodo kép hegezték a Verdát. Mondta, hogy hát nagyon jó, hát de jó lenne, találkozzunk este, ígyunk egyet, beszélgessünk, minden jó lesz. Mondtuk, hogy jó, megvárjuk, hogy készüljön a kocsi, és persze. Készült a kocsi, nem tudom, ilyen 4-5 körül, akkor már mondja, nem indulunk el sehova, visszamentünk a sráchoz, na mondom, ha segíteni akarsz, akkor keríts nekünk egy hotelt. És akkor kerített nekünk egy hotelt, valami haverjának hotel, elég fancy hely volt, vagy legalábbis a viszonyokhoz képest elég jó, és akkor ott elkezdtünk, lefűröttünk, kicsit összetettük magunkat, és akkor ajánlott szintén egy éttermet, ami szintén kicsit fancy volt, de lehet mondani, hogy jót tettünk, hát a kazak konyha az nem egy nagy durranás, de mindenféle húsokat megsütöttek, és egész jó. És akkor utána az eljött a hotelba estére. Mi visszaértünk a kajálásból, kicsit kivoltunk, meg fáradtak, de azért ott beszélgettünk, hozott valami iszonyat mocsok konyakot, hogy azt isszák, és akkor ittunk bele egy pár kört, meg beszélgettünk, ő valamennyire jól tudott angolul. És akkor ő így mesélt a kazak viszonyokról, az úgy jó volt, hogy mesélte, hogy hát ez az ő kis ABC-je, az, amit ő ott csinál, a felesége dolgozik benne, és hogy mégis egész jól megy, van egy kislánya, minden klassz, és hogy ők is átjárnak Oroszországba bulizni a férfiak, tehát a haverjaival. És akkor mondja, hogy ott átmegy Oroszországba, ott aztán mindent lehet, a mindent azt ugye elég részletesen mondta, a nők, a tudatmódosítók, meg minden, tehát hogy az jó, és akkor kérdeztük, hogy de hát az hogy fér bele, hogy nő, meg tudatmódosító, meg apa, meg család, meg íze. És mondta, hogy hát Kazaksztánban azért az a szabály, hogyha te a férfiúi családfői kötelességeidet elvégzed, amiben benne van az, hogy a asszonynak is rendbe kell lennie, elnézést, de ezt így mondta, nem csúnyában mondta, de ez volt a lényeg, ha van asztalon étel,
fedél,
ez be van fizetve a számla, van, tehát hogy minden, az ő kötelességét ő elvégezte, akkor a szabad idejében ő azt csinálta, amit akar. Hm. És ebbe belefér az, hogy elmennek bulizni Oroszországba.
És az asszony ebben nem szól bele.
Nem, mert ő rendben van, hát ő is. Nem akarom mondani, de ő is megvan. És akkor ott ez a rend. Tehát, hogy legalábbis az, nyilván nem beszéltem sok emberrel, de ő azt mondta, hogy ebben a társaságban...
Mert is tudom képzelni.
Igen. Hogy ez teljesen, ez egy működő világkép ott, hogy ezt így kell csinálni.
Ezt így el is tudom képzelni.
Mesélt még helyekről Kazaksztánban, ahol ilyen amszterdami viszonyok uralkodnak, ahol elég sok ilyen mindenféle dolgot termesztenek, fél legálisan gyakorlatilag, de mindenki tudja, hogy ott vannak, oda lehet menni, és akkor ott lehet amsterdamozni. De miután ez a déli részem volt, nekünk nem esett útba, úgyhogy erről nem tudok referálni, de nagyon sok érdekes dolgot mondott így a kazak viszonyban.
Jó, hogy beszélt angolul, meg akkor ezekkel.
Igen, igen. És igazából ő invitált meg minket, tehát hogy ő kezdeményezte ezt az egészet.
És büszkén elmesélte, hogy
igen, neki igen, hogy ő így él, hát attól teljesen ki volt borulva. Ez volt a legnagyobb problémája, hogy milyen már az, hogy Európába felvonulnak a szivárvány zászló alatt azok az emberek, és hogy hát azért ezt azért itt nem lehet, itt rend van, ő ezt így nagyon ki akarta emelni, hogy azért ezt pedig nála, akkor még nem is látta, hogy milyen szép a setupunk a kocsi
tetején. Ez pont ez a kör volt.
Igen, igen, csak mondjuk 1000 kilométer vagy 2-vel arrébb, tehát ezt ő pont nem látta, de ő ezt nagyon fontosnak tartja kiemelni, hogy hát azért a hanyatló nyugat azért az, na, itt azért rend van.
Olyan nem szokott lenni, a pénzt azért kérdeztem, hogy amikor így rá vagytok utalva valakire, hogy valami, tehát hogy érzitek, hogy ezt így nagyon durván túl áraszták nektek. Amikor mondjuk valaki elvisz, valaki jót tesz veletek, na most gyere, most...
Nem, soha.
Ez nem jellemző? Tényleg? Ez nem jellemző arra?
Soha. Aha. Ahhoz délre kell menni, szerintem.
Aha. Tudod, amikor ilyen pofátlanul sok. Tudod, és kedves, és gyere,
nem,
és...
Nem, aha, nem.
Na, ez tök jó. Ez tök jó.
Hát szerintem ugye a terv az az, hogy ha most nem lett volna Covid, meg a háború, akkor szerintem már Nepál magasságában járna az autó. Uh-huh. De 3 éve állunk, mert hát nem tudunk mindig tovább menni, úgyhogy a terv az... az, hogy miután kitaláltam, hogy ez az orosz vonal, ezt el kell engedni, és menni kell délre, hogy induljunk tovább Kirgizisztán, Üzbegisztán, sajnos be kell adni 1-2 hét Kínát is, mert azt nem lehet ott kikerülni, mert Pakisztán meg Afganisztán azért az elég kevésbé biztonságos. Kína is szar, de azok úgymond sokkal rosszabbak szerintem. Úgyhogy Kína, és akkor onnantól kezdve majd Nepál, és megyünk le délre. Tehát egy ideális világban ez az autó 2 hetente mindig megy majd 3-4 ezer kilométert, és ezen az íven el lehet Indonézián keresztül jutni elég messzire. Nyilván kell egy-két kompis, stb., de akkor ez így elég hosszú.
Ott azért, mert az isztánokban is azért van mit látni meg ezen az úton végig.
Igen, igen. Tehát mondjuk, ha a lehúzás, akkor nyilván ez majd Tájföld, meg arra délfelé Vietnámban voltunk, ott azért ez előfordult. Uh-huh. Ott az egy teljesen másik repülősút volt, mert délfelé az úgy az a lehúzás az előjön.
Mert ahogy így említetted, hogy tudom, amikor nem beszéltek meg előre árat, gyertek, kizé a haveromnak, ahogy hívják, a jó lesz nektek, stb., és akkor tudod, hogy hát figyelj, egyébként, hogyha besétálunk az utcáról, akkor ennek a tizedét fizetjük, és akkor ő még előadja, hogy ő mennyire vendégszerető.
Egyszer
és akkor,
se éreztük azt, hogy lehúzás lett volna, illetve fordítva is igaz, amikor te vagy megszorulva, akkor ez az értéke kicsit azért elpillan.
Persze, tehát, igen, nem, igen.
Ha te tököd szorul ott valahogy, és azt mondod, ha most nem éde senki, akkor bukó az egész
igen.
Túrának, meg mindennek, akkor azért azt mondod, hogy hát ezt kifizetem, mert ennyi volt. Nem volt más. Tehát nem, az nem volt, hogy választok, hogy inkább őt hívom, mert ő olcsóbb, nem, végre
persze,
valaki ideért.
Persze.
8 órára innen, és kimentett, úgyhogy persze. Ilyenkor azért másképp ítéli meg ezt az ember, de sose éreztük azt, hogy lehúzás. Vietnámban például sok ilyen volt, de ezen a úgymond poszt-szovjet vidéken nem.
Na és mi lesz, van már dátum a következő hát indulásra?
Most az a nagy terv, hogy az autót ugye megvettük, most az, ami egy kicsit így heftölgetni kell, hogy összeálljon. Szerintem már jó, de az öcsém szerint még nem. Ő fogja kivinni egy barátjával Bakuig, mert most ugye Oroszország felé már nem mehetünk. Megint le kell indulni, az autót sajnos Irkutszba azt elengedtük, és most megint irány kelet. De a keleti út, az út, ez a déli, Grúzia, Azerbajdzsán, és majd oda átmenni Kazaksztánba, Kirgizisztánba, az eddig azért vetettük el mindig, mert a hajó az kevésbé felhasználó barát. Uh-huh. Tehát nincs menetrendje, akkor indul, amikor tele van. Erre úgy nehéz építeni, pláne az embernek 2 hete van, akkor azért az, hogy ott vársz 3 napig, csak azért, hogy megteljen a hajó, az nem vicces. És nem, nincs menetrend, nem az, hogy odaérsz hétfőn, és akkor megy, lehet, hogy majd kedden már elindul, de az is hogy csütörtök reggel, mert nincs. És ami még rosszabb, hogy ha a másik oldalon a kikötő tele van, mert nem ér fér be a hajó, akkor lehet, hogy 2 napot még a tengeren vagy. Tehát simán lehet, hogy az amúgy 17 órás út belekerül 5 napba. Uh-huh. Most ha 2 heted van egy túrára, akkor az ott nagyon fájdalmas tud lenni, úgyhogy ezt eddig mindig elvetettük, de most arra már nem maradt más.
És akkor van 2, az öcséd és egy jó barátja,
akinek van. Az öcsém és egy barátja fogja előre vinni az autót Bakuig, mert
van idejük.
Ők még nem ladáztak, meg még ezt nem csinálták, és akkor ez nekik egy ilyen kis kaland lenne, és akkor mi Bakuba repülünk, ott átülünk az autóba, ők hazajönnek, és akkor módon átkelünk a Kaszpi-tengeren, és akkor úgy megyünk Kazasztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Dusanbe a cél, és akkor ott kéne találni valakit couchsurfingen, aki vigyáz az autóra, és akkor onnan folytatni jövőre. Remélhetőleg ott nem lesz a világon.
Hát remélem, hogy így fog sikerülni, sok sikert hozzá.
Igen, köszönöm.
Gábor, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Ha tetszett, amit hallottál, ne tartsd magadban, és oszd meg minél több barátoddal és ismerősöddel. Ha pedig még nem tetted volna, akkor biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hogy hallgass vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Az extra tartalomért csatlakozz Facebook csoportunkhoz, ahol a beszélgetésekhez tartozó képeket és videókat és egyéb érdekességet osztok meg veletek. Linket megtaláljátok a leírásban. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.